Soha ne cenzúrázzunk és ne démonizáljunk, mindig fogadjuk el a vitát. Utasítsuk el az áldozat szerepet és védjük meg a szólásszabadságot, amelyet az Egyesült Államok alkotmánya biztosít és az első kiegészítés szentesít. Ezeket az irányelveket fogalmazta meg a szeptember 10-én 31 éves korában meggyilkolt Charlie Kirk, amerikai keresztény konzervatív influencer. Ki volt Charlie Kirk? Mi volt a bűne? Minek a szimbóluma a halála? Mi történt azóta? Mennyire megosztott Amerika társadalma? Ezekről beszélgetünk a mai Kerengőben. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Szakértőnk pedig Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Először is, bár hát sokat lehetett hallani itthon is róla, ki volt Charlie Kirk, milyen intézetet alapított, mi a jelentősége a mozgalmának, az eszmeiségének?
Charlie Kirk egy fiatalember volt, aki a Turning Point USA nevű szervezetet alapította, azzal a céllal, hogy egyrészt megszólítsa a fiatalokat, mondjuk itt tulajdonképpen republikánus irányba mozgósítva őket, rendkívül fontos, ilyen értelemben politikai szereplő. Ez volt a politikai célja, de az volt a távlati célja, hogy bizonyos konzervatív értékeket, vallásosság vagy hit, család, kifejezetten a hagyományos családmodell, apa szerepeknek a népszerűsítését egy kicsikét előrébb vigye, és ezzel párhuzamosan pedig számos olyan, hát lényegében rendszer szintű problémával foglalkozzon, amelyek megítélése szerint, hát nem csak az ő, hanem sokat megítélése szerint, általában az amerikai társadalmat és kifejezetten a fiatalokat, tehát a 20-as, 30 éves korosztályt hát lényegében tizedelte a szó több értelmű, és gondolok itt kábítószerfogyasztásra is például. Szóval tulajdonképpen egy konzervatív fiatalemberről volt szó, aki kifejezetten a hagyományos értékeket próbálta népszerűsíteni az Egyesült Államokban, elsősorban az amerikai egyetemeken nyílt, nyilvános, provokatív, de kultúrált viták formájában.
Az volt az ő módszere, hogy bement a darásfészekbe, és engedte, hogy neki kérdéseket tegyenek föl, illetve azt mondta, hogy bizonyítsátok be ti, érveljetek, hogy én nem jól gondolom. Ő a vitában hitt, ugye, és nem szerette volna, hogy erőszak legyen.
Így van, és pont ez volt az aktivitásának az egyik központi eleme. Ez többször is előjött egyébként, ha valaki megnéz, rengeteg videó kering róla az online térben. Ha valaki akár csak egyet megnéz, akkor elő vagy utóbb általában előjön ez a gondolata. Hát vitának nevezem, de gyakran eszmecseréjek kellős közepén, hogy bármennyire is nem értünk egyet, az már önmagában jó, hogy beszélünk. Ugye ezt többször elmondta, hogy ő azt szeretné elkerülni, hogy ez a társadalmi megosztottság, elsősorban konzervatívok és progresszív emberek között, hogy ez tulajdonképpen polgárháborúvá fajuljon. És itt nem csak a pártpolitikára kell gondolni, itt általában a társadalmi együttélésre. Ennek megfelelően a politikai szempontból, meg a sok szempontból kényes vagy tabu témának számító témákat emelte ki. Gondolok itt a szexuális kisebbségek jogaira, de itt nem feltétlenül a melegházasság vagy hasonló kérdésekre kell gondolni, mert sok esetben az Egyesült Államokban ezek a kérdések már lecsengtek, gyakorlatilag ilyen 2010-es évek elejére, hanem ugye az aktuális, most éppen a transgender vagy transzneműeknek a helyzetével kapcsolatos kérdéseket, tehát azt, hogy a magukat nem transzgendernek gondoló átlag emberek feltétlenül hogyan tudnak együtt élni a magukat transzneműeknek gondoló átlag emberekkel. Itt tényleg a hétköznapi, mindennapi szituációkról van szó, és hogy annak érdekében, hogy ne erőszakba fordult viták vagy feszültségek alakuljanak ki az amerikai társadalomban, ő lényegében azt mondta, hogy kezdjünk el erről beszélni. Azzal a kitétellel, hogy nyilván neki volt egy álláspontja, tehát hogy az ellenkezőjéről kellett meggyőzni őket. De ez csak egy ilyen téma volt, a másik ilyen téma, visszatérő téma a rendszer szintű rasszizmus kérdése az Egyesült Államokban. Ő konzervatívként tagadta, hogy létezne rendszer szintű rasszizmus. Nem volt vele egyedül, tehát nem arról van szó, hogy senki más nem foglalkozott ezekkel a témákkal, hanem arról van szó, hogy akik foglalkoztak vele, akármelyik oldalon, ők rendszerint az akadémiai élet, vagy inkább a politikai életnek a felsőbb rétegéhez tartoztak, és közvetlenül egy légtérben, élőben nem nagyon kommunikáltak, vagy nem nagyon beszélgettek az egyetemistákkal, tehát a fiatalokkal. Ebben volt neki egy óriási érdeme, akár kedvelték, akár nem, hogy megszólította ezeket a fiatalokat. És még egy visszatérő téma volt egyébként, nem véletlen, hogy amerikai egyetemekre ment. Az amerikai egyetemek sok esetben inkább a progresszív irányvonalnak a fellegváraivá váltak az elmúlt, tehát mondjuk jó, hogy alsó hangon 40-50 évben. Ennek megfelelően ez valóban a darásfészek volt politikai szempontból, de amellett, hogy ezeket a társadalomban túlfűtött kérdéseket, vagy témákat megvitatta, amellett azért azzal is foglalkozott, hogy az egyetemi, tehát a felsőoktatási tanulmányok kérdéséről beszélgetett a fiatalokkal. Röviden, megéri-e neked az, hogy, mondta a hallgatóknak, megéri-e neked az, hogy idejössz évi 30-40-50 ezer dolláros tandíjért, amit te, vagy a szüleid, vagy diákhitellel valahogyan kifizettek, de igazából nem kapsz olyan képesítést, amivel a való életben elhelyezkednél, vagy el tudnád indítani a felnőtt életet. Ez is egy visszatérő téma volt. Gyakran egyébként egyetemi professzorokkal, vagy tanárokkal is folytatott kulturált vitát ez ügyben.
Úgy tűnik, hogy az amerikai társadalom nem volt vevő erre a fajta vitakultúrára, amit ő képviselt. Miért kellett meghalnia?
A jó hír az az, hogy valamennyire értékelték azért az amerikai társadalomban ezt, tehát voltak rá vevők, amit ugye legjobban egyébként az mutat, hogy a 2024-es amerikai elnök választáson, hogy Donald Trump, ha nem is óriási győzelmet alatott, mármint hogy a szavazatok arányát tekintve, de maga biztosan győzött bizonyos társadalmi csoportokban, ahol alapvetően azért nem a republikánus jelöltek a legerősebbek az elmúlt évek, majdnem évtizedek tapasztalata alapján, és ilyen volt a fiatalok köre. Tehát a fiatalok körében sokkal jobban teljesített a Trumpi jelölés, mint a Kamala Harris. Ez abból a szempontból jó hír, tehát nyilván politikai szempontból én ezt nem minősítem, de olyan szempontból jó hír, hogy a legnagyobb kihívás a fiatalokat tekintve, tehát 18 és 29 év közötti korosztály tekintve, hogy egyáltalán elmenjenek szavazni. És az a tény, hogy egyébként jobban mozgósította a republikánus csapat ezt a társaságot, vagy ezt a célcsoportot, ez nagyon jól mutatja, hogy akkor tulajdonképpen sikerült eljutniuk hozzájuk ugye Charlie Kirkéknek, és hogy még mozgósítani is képes volt őket. Ilyen értelemben fogékonyak voltak arra, hogy valaki hát kommunikál velük, mert pont ez a probléma az egyetemeken, hogy biztosan a hallgatók találkoztak ezzel a kifejezéssel, hogy hát angolul safe space, vagy biztonságos zónák, vagy terek, ugye ezek már több mint 10 évvel ezelőtt elterjedt kifejezések voltak az amerikai felsőoktatási intézményekben, és pont az volt a lényegük, hogy pont azért, mivel egyes témák, amiket az imént felsoroltunk, borzasztóan érzékenyen hatnak egyes emberekre, függetlenül a világszemléletüktől vagy a nézetüktől. Ezért tulajdonképpen kijelölt az egyetem olyan sarkokat, vagy kuckókat, vagy terepeket az egyetemi kampusz területén, ahol ezekről nem lehetett, vagy legalábbis nem illett beszélni. Ami persze egy ilyen átmeneti megoldás a konfliktus elkerülése érdekében, de igazából csak szőnyeg alá söpri a problémát. Tehát ez volt a tendencia egészen addig, amíg a nem csak Charlie Kirk, hanem más konzervatív, egyébként közszereplők is, fiatalok megjelentek az egyetemen, és elkezdték, még egyszer mondom, provokatívan, tehát szándékosan provokatívan, de ugyanakkor kulturáltan előhozni ezeket a témákat, hogy tényleg legyen párbeszéd, és ne fedjük el, mint hogy nem lenne itt ez a probléma. Úgyhogy ilyen szempontból fogékonyak voltak rá. Ugyanakkor valóban a Charlie Kirk elleni merénylet meg nagyon jól mutatja, hogy nyilván mindenkit nem tudott sem meggyőzni, sőt, sok esetben megszólítani sem, és ilyen szempontból, hát ez egy valóban tragikus fejlemény, akárki akármit gondol a politikai állásfoglalásáról Charlie Kirknek, hogy lényegében egy tisztán csak vitázni vagy beszélgetni óhajtó fiatalembert lényegében erőszakkal iktattak ki.
Az is sokat mondó, hogy voltak, akik ünnepeltek a halálakor, és a médiumok is azért nem egyértelműen negatívan nyilatkoztak erről, hogy megölték Charlie Kirköt. Mennyire felelős például a média, akár a baloldali média, hogy démonizál bizonyos embereket, és gonosznak kiált ki, akit meg lehet ölni, ugye Hitlert is megölnéd, hogyha szembe jönne az utcán, nem? Tehát ezzel a felkiáltással. Ez most mérséklődni fog, vagy nem?
Nem fog mérséklődni, vagy legalábbis nem látom jelét annak, hogy ez a helyzet jobb lenne, és igazából ez nem Charlie Kirkkel kezdődött, tehát ő a legújabb áldozata ennek. Az amerikai társadalomban, ezzel nem árulok el újdonságot, ugye igen komoly törésvonalak vannak, főleg az említett témákkal kapcsolatban, meg úgy általában is, tehát igen erős a politikai és ideológiai megosztottság, és persze az amerikai közéletnek a története az tele van erőszakkal, tehát itt lehetne sorolni a különböző elnökök, meg politikusok ellen elkövetett, vagy merénylet kísérleteket, vagy ténylegesen merényleteket, tehát sajnos ebben gazdag az egyébként fiatal, tehát jövőre lesz 250 éves az Amerikai Egyesült Államok, sajnos gazdag a történelme az ilyen politikai erőszakban. Ez a politikai erőszak, amit most láttunk, ez azért újszerű, vagy legalábbis nagyobb feszültséget és komolyabb aggályokat mutat, vagy legalábbis azokra ad okot, mert hogy amellett, hogy egyrészt folytatódik ugye az erőszakos megoldásoknak az alkalmazása, amellett ugye a reakciók valóban azt tükrözik, hogy itt sokan kifejezetten ezt ünnepelték. Ez sem teljesen új, de az elmúlt néhány évben jelentkezett. Ugye a United Healthcare nevű egészségbiztosítónak a vezérigazgatóját gyilkolták meg, nem is olyan régen, tehát körülbelül egy évvel ezelőtt, és ott is például az elkövetőt ugye elfogták, és akkor így mondták is online közösségi térben, főleg egyébként a ideológiai szempontból a balliberális oldalon, hogy hát mivel egy gazdag, és ráadásul emberek egészségi kérdéseim, vagy egészségügyi szolgáltatásaim meggazdagodott milliómosról van szó, ezért hát úgy kell neki. És ugye mivel ennek nem volt következménye, tehát nagyon sokan már akkor ünnepelték a merénylőt, ezért ugye ez már egy rossz ómen volt arra vonatkozóan, hogy ha viszont hírnevet tud csinálni magának egy merénylő, tehát nem csak az, hogy feljegyzik a nevét, hanem még ünneplik is, akkor tulajdonképpen ez előre vetíti azt, hogy akkor későbbi különböző merénylők azt gondolják, hogy hát akkor igen, konkrétan adott esetben százezrek vagy milliók ezt hőstettként fogják értékelni, és persze a jogi felelősségre vonás az egy másik kérdés, vagy adott esetben ugye Amerikában kiiktatják a rendőrök a merénylőt, hogyha arról van szó, tehát sok merénylő pont ezért nem kapnak el, mert a rendőrök, illetve a biztonságiak lelövik, de hogy tulajdonképpen az illető fölépíthet egy hagyatékot, hogy ő tulajdonképpen ezzel egy szent ügyet szolgál, és hogy majd a neve az majd tovább él, ráadásul pozitív megítélésben. Úgyhogy ilyen szempontból a United Healthcare volt vezérigazgató jeleni merénylet, az már egy korábbi példája volt annak, amit most is láthatunk, hogy tudva és akarva készülnek erre.
A másik beszédes jelenség, ezt akár Franciaországban is látni, de az Egyesült Államokban is, George Floyd meggyilkolása után gyújtogatás, törészúzás, fosztogatás volt, és mindenkinek egy perces néma vigyázálásba kellett, egyébként nyilván a republikánus oldalon is, vagy a konzervatív oldalon is tiszteletben tartották ezt a fajta gyászt. Most Charlie Kirk megemlékezésekor nem volt gyújtogatás, hanem békés megemlékezés volt, istentisztelet, szent énekek és imádság. Tehát mit mutat ez a két oldalról Amerikában?
Szerintem több mindent ki lehet ebből olvasni, én kettő dolgot látok. Az egyik az, hogy nyilván a különböző politikai csoportok máshogy reagálnak ezekre a helyzetekre. Tehát a George-ról is nehéz, ugye almát hasonlítunk itt Körtéhez, és ez a másik dolog, mindenki térek erre, csak hogy valóban nem ez volt az általános reakció a republikánus, illetve jobb oldalon, hogy na, akkor most erre hivatkozva különböző utcai erőszakos megmozdulásokat vagy tüntetéseket tartunk. Ugye egyrészt azért, mert hát ki ellen vagy milyen célcsoport ellen, tehát ilyen szempontból nem is nagyon lehetne úgymond a feszültséget, vagy a haragot, vagy a gyászt, ha úgy tetszik, erőszakosan valamilyen irányba kicsatornázni, vagy elővetíteni, de főleg azért nem, mert hát eleve tagadása lett volna mindannak, amit ugye Charlie Kirk képviselt. És ugye ez a másik érdekesség, vagy a másik szerintem dolog, ami ebből kibukik, hogy ugye amikor George Floyd meghalt, és akkor persze nyilván itt meg egy külön vita volt erről, hogy akkor ez mennyire a rendszer szintű rasszizmusnak a tünete, hogy ő ellen erőszakosan felléptek a rendőrök, vagy túlzott erőszakkal. Ha mindent elfogad az ember abból a narratívából, amit nyilván fölépítettek mögé, akkor is ugye egy óriási különbség ugye két karakter között. Ugye Charlie Kirk esetében alapvetően az ő életében tett le úgymond olyas valamit, vagy lett híres az amerikai társadalomban, és ilyen értelemben ennek a hiányát gyászolták sokan. Ugye George Floyd esetében fordított a helyzet, mert ott a George Floyd nevét nem az alapján jegyezték meg, hogy ő mit tett az életében, hanem azt, hogy ő elhunyt. Én ezt nem degradálni akarom, félértés ne essék, csak ez egy nagyon fontos dolog, mert emlékszem, hogy amikor már talán eltemették George Floydot, akkor Nancy Pelosi, az amerikai alsóháznak a volt demokrata elnöke, még egy megemlékezésen meg is köszönte George, az elhunyt George Floydnak, hogy hát köszönjük szépen azt, hogy ezt a témát, tehát a rendszer szintű rasszizmus témáját beemelted a közéletbe. Ami egy érdekes, vagy sokak számára, főleg jobb oldalon, egy sokak számára egy visszataszító megjegyzés volt, mert hogy hát senki sem akar egy témát beemelni a közéletbe úgy, hogy az életét adja érte. Ugye ezen beszéltünk adott esetben ugye a merénylőkről, de hát az egy extrém példa. Szóval ilyen értelemben ez egy nagy különbség, hogy az egyikük a halálával, a másikuk pedig az életével csinált nevet magának, ha úgy tetszik, úgyhogy talán ezért is reagáltak másképpen egyébként a két politikai táborban a halálukat követően.
Charlie Kirk keresztény volt, hitvalló keresztény volt, és nagyon szép volt a megemlékezésen a feleségének a beszéde is. Tulajdonképpen ez is csak erről szólt, abban nem volt politika, a többi megszólaló megszólalásában inkább volt. Milyen a keresztények helyzete Amerikában? Milyen helyük van, milyen szerepük van? És van-e, volt nálunk nemrég egy gimnazista fiú Dallasból, és ő mesélte, hogy mekkora nagy katolikus megújulás van elsősorban a déli államokban és a fiatalok körében.
Igen, a katolikus megújulás valóban kibontakozott az elmúlt években, éppen most is kibontakozóban van. Részben egyébként a bevándorlás miatt is, tehát akik érkeznek az Egyesült Államokba a déli határ felől, vagy érkeztek, ez inkább most már múlt idő, tehát a Trump adminisztráció igen szigorú ugye, bevándorlási politikát folytat, de akik érkeztek, most függetlenül attól, hogy legálisan vagy illegálisan, jellemzően római katolikus háttérrel rendelkeznek, és gyakorolják is a hitüket. Tehát ez is hozzájárul ez, de alapvetően valóban van egy ilyen vallási megújulás is. Zárójelbe teszem hozzá, hogy Charlie Kirk, aki egyébként nem volt római katolikus, ő maga is egyébként ezt célozta, hogy a vallási megújulás az elengedhetetlen az amerikai társadalom megújítása szempontjából, és valóban a római katolikusok körében ez igen jól érződik, függetlenül egyébként attól, hogy ugye most történetesen ugye amerikai pápát választottak nemrég. A katolikusok esetében ezt azért nem lehetett sokáig kimutatni, mert ugye John Fitzgerald Kennedy 1960-as elnökválasztási győzelmét követően a fő tanulságuk az volt a katolikusoknak, hogy ők a közélettől tartanak egy három lépés távolságot. Egyszerűen azért, mert igazság szerint ugye ez egy protestáns ország, sok esetben az alapítók közül ugye szabadkőművesek voltak, akik ugye megengedték a katolikus hit gyakorlását, de a társadalomban hát mondhatjuk, hogy több mint egy évszázadig érződött a katolikus ellenesség, mondjuk ki. Ugye ma már ez kevésbé jellemző, főleg úgy, hogy vannak azért olyan ökumenikusnak nevezhető koalíciók, amelyek akár a közéletben, de főleg bizonyos alapvető, a zsidó-keresztény kultúrkörhöz köthető normák, amikről ugye Charlie Kirk is beszélt, tehát a hagyományos családmodell, az apa szerepe, ugye ez kifejezetten fontos egyébként ugye az afroamerikai társadalom számára is.
Sőt, hát még a muzulmánoknak is, bocsánat.
Igen, tehát hogy azek alapvetően, hogy mondjam, javítják a keresztény közösségek kilátásait az Egyesült Államokban, és tulajdonképpen a római katolikus egyház, pontosabban az amerikai katolikus egyház tagjai azok, akik egyiket a legnagyobb közösséget képezik abból a szempontból, hogy ugye az intézményesített egyház révén, ők képezik a legnagyobb keresztény csoportot így egybe. Az más kérdés, hogy egyébként lélekszám tekintetében többen vannak a különböző, hát magyarul evangéliumi kereszténynek nevezett, egyesek neoprotestánsnak nevezik, de ez megint megtévesztő. Déli baptista, ez a legnagyobb csoport ezen belül, de a különböző új keresztény, illetve evangéliumi keresztény csoportokhoz köthető felekezet az Egyesült Államokban. És akkor vannak persze még egyéb csoportok, ugye mormonokat lehetne még itt kiemelni, illetve vannak még ugye az episzkopálisok, ugye ők képezték volna eredetileg az elitet, ugye a Washington DC-ben is ugye kettő székes egyház van, vagy kettő katedrális, az egyik az episzkopálisoké, ez az ismert, ez a katedrális, tele van nemzeti szimbólumokkal, Woodrow Wilson volt ennek, ott van például eltemetve, ott vett részt Isten tiszteleten legutóbb ugye Trump elnök a választást követően. Az elit, a politikai elit egy része ide köthető, de ugyanakkor a másik katedrális, vagy hát bazilika pontosabban, az a római katolikusoké. Tehát azért érződik ez a fajta jelenlét, hogy a római katolikusok lélekszámban nem képezik a legnagyobb keresztény közösséget az Egyesült Államokban, de egyébként szervezettség tekintetében mégiscsak azért az egyik legnagyobb csoport, akiknek ugye azért, mondom, azért nem érződött ez annyira a közéletben, mert 1960-ban, amikor az első római katolikus elnök megnyerte a választást, Kennedy személyében, akkor ugye az volt a tanulság, hogy ha úgy tetszik, annak dacára nyerte meg, hogy római katolikus. Tehát onnantól ismert ez a kifejezés, hogy a vallás magánügy. Én találkoztam olyan római katolikussal kint Washingtonban, aki azt mondta, hogy ez volt a létező legrosszabb dolog, amit mondhatott, mert hogy ezzel lényegében azt a bújtatott üzenetet küldte a katolikusoknak, hogy ne politizáljanak, vagy ne vegyenek részt így aktívan a katolikus hitüket megvalva a közéletben.
De ez most megváltozott, előjöttek. Milyen ennek a fogadtatása, hogy jobban belefolynak a politikába?
Alapvetően most már kevésbé fogadja őket ellenszenf, ha úgy tetszik, a szintén keresztény, de nem katolikus hátterű csoportok részéről. Tehát, hogy az egész társadalmi megújulás, amiről Charlie Kirk beszélt, noha ő külön egyházakról annyiban beszélt, hogy az egyházaknak komoly szerepük van mint szociális háló biztosításában, tehát úgy néz ki, hogy először az egyén, vagy hát a családapa, hogy a családról beszélünk, aztán az egyházak, és akkor a legvégén a kormányzat. Ugye ilyen szempontból van egy ilyen kimondatlan egység, legalábbis világkép szempontjából a különböző keresztény felekezetek között, beleértve a katolikust is, hogy alapvetően az egyháznak összetartónak kell lennie és gondoskodnia a leginkább rászorultakról. Ez azért fontos, mert a másik oldalon, tehát a nevezzük őket szekuláris vagy világi, lehetne az ateista jelzőt is használni, de a világi az ebből a szempontból jobb. Tehát akik távol tartják magukat ezektől a közösségüktől, vagy távolságot tartanak, ugye ott inkább az a gondolat látható, hogy igazából a kormányzatnak a szerepe az, hogy gondoskodjon a társadalom tagjairól, egyenlőséget biztosítva számukra. Ez nem egy új gondolat, és nem is eretnekség politikai értelemben, csak hát nem mindegy, hogy végül is a mindennapi problémáinkban milyen százalékos arányban, vagy milyen mértékben várjuk a megoldást az állambácsitól, most sarkítok, vagy pedig az én helyi közösségemtől, ami ugye Amerikában a civil társadalmat és hát a helyi vallási gyülekezetet is érinti. Tehát ilyen értelemben erről szól ez az amerikai megújulás, hogy a helyi organikus közösségeket kell újjáépíteni, és itt a különböző felekezetek képesek együttműködni, tehát itt nem feltétlenül falak felhúzásáról szól ez, hanem organikus, szerves helyi közösségeknek az újjáépítéséről. Még egy rövid gondolat ehhez, ugye itt most politikát emeltem meg az államnak a szerepét, vagy ezeket említettem, de azért itt szerepe van annak is, amit általában a nyugati világban tapasztalunk, hogy atomizálódik a társadalom. Itt erről szociológusok, meg közgazdászok, meg pszichológusok sokkal többet tudnak mesélni, meg hitelesebben, mint én, de ugye azt alapvetően nyilván a hallgatók is láthatják, meg érzékelik, hogy a nyugati társadalmakban a technológiai fejlődéssel párhuzamosan, ami egy jó dolog, de ezzel párhuzamosan a közösségek egyre inkább leépülnek, vagy áthelyeződnek az online térbe, ahol viszont nem ugyanolyan módon tudják kifejezetten a fiatalok egyébként megélni ezt az együvé tartozást. Úgyhogy ez a fajta megújulás az, amit Charlie Kirk többek között hangoztatott a mondjuk úgy, hogy közszerepléseivel, vagy a fellépésével, talán ez a jobb kifejezés.
Milyen utóélete lesz ennek a Charlie Kirk esetnek, szomorú esetnek? Mi lett az eredménye? Az, hogy lebomlanak ezek az óriási társadalmi különbségek, amikről beszélt ez az amerikai megosztottság, vagy még jobban kiéleződik?
Én azt mondanám, hogy a trendeket feltétlenül megfordítani nem tudja. Ugye akkor tudta volna talán, hogyha a életben marad és folytatja azt, amit végzett. Azzal együtt, hogy azért hozzá kell tenni, hogy pont ez volt az ő búcsúztatóján az egyik fő üzenete azoknak a nem politikai közszereplőknek, akik hasonló tevékenységet folytatnak, tehát a közbeszédnek az alakítását próbálják úgy formálni, hogy ezek az értékek akár a politika közélet, akár általában a társadalmi együttélés terén érvényesüljenek. Szóval ők azt említették, hogy hát akkor tudják Charlie Kirknek a hagyatékát biztosítani, ha tovább viszik. Ugye az említett Turning Point USA szervezetnek, amit ugye Kirk alapított, ott az özvegye lényegében átvette az ő szerepét, illetve fokozzák is a tevékenységüket, nem csak azzal, hogy egyetemekre mennek el, hanem adott esetben mondjuk középiskolákba is. Nyilván sok múlik azon, hogy donorok, tehát milliárdosok, illetve gazdag magánszemélyek ezt támogatják-e, ahogyan támogatták egyébként eddig is. Ilyen értelemben valószínűleg ez lendületet ad a mozgalomnak, de a megosztottság az abból a szempontból továbbra is fennáll, hogy ugye ezek a témák folyamatosan napirenden vannak. És hát ugye kulcskérdés, hogy hogyan nyújtanak egymásnak békejobbot. Ugye nagyon beszédes volt Charlie Kirk búcsúztatóján, hogy ugye felszólalt ugye Trump elnök. Ugye a legszebb vagy legmegindító pillanata ugye az volt ennek az eseménynek, hogy Charlie Kirk özvegye megbocsátott az elkövetőnek, ami egyébként mindkét oldalon az amerikai társadalomban kedvező fogadtatásban részesült. Donald Trump meg ugye azt mondta, hogy hát ő meg igazából ő nem bír magával, ő nem tud általában az ellenségeinek vagy ellenfeleinek megbocsátani. Nyilván ezt ilyen humoros megjegyzésnek szánta, de ez kulcskérdés, hogy a párbeszéd, amiről Kirk híres volt, hogy nem értünk egyet, de meghallgatom azt, amit mondasz, észérvekkel megpróbálok meggyőzni az ellenkezőjéről, te is megpróbálsz meggyőzni engem, és akkor ugye van egy kifejezés, ugye let's agree to disagree, tehát megegyezünk abban, hogy nem egyezünk meg, de hogy végül is kultúráltan megvitatjuk ezt, ugye ennek az előfeltétele, hogy teljes jogú véleményként elismerem a másik embernek az álláspontját, és nem egy engemért létfenyegetésként értelmezem. Ez utóbbi, én azt látom, hogy az amerikai társadalomban még mindig nagyon jelen van. Zárban megérzem, hogy szerintem általában a nyugaton is, tehát hogy ezt lehet érzékelni mindenfelé, hogy tabu kérdések, vagy kényes kérdések, főleg kulturális kérdések, azokat sokan egzisztenciális, tehát létfenyegetésként veszik, hogyha ezeket pedzegetik. De a kulcskérdés az tényleg az lesz, hogy ezen túllendülve a megfelelő célcsoportok, és kifejezetten a fiatalok, tehát akik az érdemi változást el tudják érni hosszabb távon, a fiatalok megszólításában a körki hagyományt vagy módszert azt az utódok követik vagy sem, akkor tudnak változást hozni az Egyesült Államokban.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.